Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és minden kedves vendégünket a Világegyetemi Előadás sorozat ma esti alkalmán, amelyet Ardai Lajos történész testvérünk fog tartani Reformáció Magyarországon címmel. Az alkalom menete következőképpen fog kinézni. Egy éneket énekelnénk, ezt követően néhány igei gondolat hangzik majd el, majd egy imádságot követően meghallgatjuk az előadást, ezek után lehetőség lesz kérdéseket feltenni az előadóhoz, majd pedig az alkalmunkat az úri imádság közös elmondásával, majd áldással zárjuk. Kezdő énekül a református énekeskönyv 268. számú dicséretéből énekelnénk az első és harmadik verset, egy jól ismert dallamra, a 42. Zsoltár dallamára kell ezt az éneket énekelni. Az első és harmadik verset énekelnénk, tehát 268. ének, első vers így kezdődik, dicsérjük háladással az egy fő valóságot.
Dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot, ki hűséges gondtartással vezérli e világot. Megtartatik általa, amit teremtett vala, ami kezdetben volt ma is, megvan és nincs egy híja is. E világnak történeti lesznek akaratjából, nem a szerencse vezeti, azokat csak vaktából,
Isten igéjét olvasom Dániel könyvének második fejezetéből a 20. és a 21. verset. Szólt Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. A Szentírás igéi alapján a hívők népe, az egyház, a mindenkori egyház mindig is vallotta, hogy az élet eseményei nem csak a vak szerencse folytából, és nem is csak a véletlenségből, vagy az emberi akarat befolyásából történnek, hanem Isten rendeléséből. Aki fölötte áll mindennek, ahogyan az igéjét most olvastam, minden időknek, idők részeinek, és az eseményeket a hívők mindig is így igyekeztek értelmezni a saját életük eseményeivel kapcsolatban, hogy ami velem történik, és amint keresztül megyek, és amit várok a jövőtől, az minden Isten kezében van. Ő az, aki dönt királyokat, és ő az, aki valakit királlyá tesz, ahogy Dániel próféta megfogalmazza. Nem is egy olyan korban hangzott ez el, amikor Isten népének jó sora lett volna, éppen Júdea királysága megszűnt, a népet Babilon városának fogságába vitték. Nem lehetett volna azt mondani, hogy az hívő nép és az egyház érthette volna Istennek minden tettét. Ahogyan azt nem is állítja az ige, hogy meg tudjuk magyarázni az életnek minden eseményét. Tudnánk azt, hogy mi is áll a velünk történő dolgok mögött. Mi az az isteni szándék, ami engedi, hogy megtörténjen valami az életünkben. De a főbb irányvonalakat, ha részletekben menően nem is, de a főbb irányvonalakat Isten mindig meghatározza és kijelenti. Dániel könyvének eleje bizonyságot tesz arról, hogy az a fogság, az a nyomorúság, amiben volt az izraeli nép, nem véletlenségből, hanem Isten rendeléséből történt. És hogy Jézus Krisztus ugyanúgy ura a világtörténelem minden eseményének, mert virágvasárnap közeledik, és most vasárnap erre is emlékezni fogunk, hogy ő mikor bevonult Jeruzsálembe, mint a királyok királya tette ezt, annak, és hogy ő valóban ma is Úr és mindenek felett Úr, mi sem bizonyítja jobban, mint a golgotai kereszt. Látszólag, amikor vereséget szenved a nagy király, amikor ellenségei elfogják, elítélik, kiszolgáltatott állapotba kerül, mégis akkor viszi véghez leginkább a saját akaratát, és valósítja meg a világtörténelem legnagyobb eseményét, tervét, az emberiség megváltását, megszabadítását a bűnökből. A golgotai kereszt, emberileg nézve a vereség, a miértek helye, az érthetetlen fájdalom, ahogy azt az apostolok is átélhették nagypénteken, de számunkra, kiknek kijelentetett, hogy miért történt, Isten uralmának ragyogó bizonysága. Isten véghez viszi, amit akar, ami megváltásunkat és megmentésünket. 500 évvel ezelőtt népünk nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, a mohácsi vész és a török megszállás miatt, a belviszályok és más egyéb miatt, amit valószínűleg részletezve lesz. Mégis reformátor elődeinknek Isten azt a hitet adta, és azt a megértést a Szentírásból, hogy mindezek nem a véletlenségből történtek, és nem azért kapta a nép, hogy önmagát sajnálja, hanem hogy Istent keresse, ő hozzáforduljon, bűneit megbánja, és benne bízzon, ő hívja segítségül. Ahogyan Istennek ez a terve ma is. A 384. dicséretet hadd olvassam fel a testvéreknek, amelyet egyik nagy reformátorunk, Sztáray Mihály írt, aki a török hódoltság területén nagyon sokat tevékenykedett, nagyon sok gyülekezet mondhatja alapítójának. A 384. dicséretben így vall: sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen, mert parancsoltad, hogy megkeressünk a mi szükségünkben. Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért te megvertél minket, mert nem tiszteltünk, sőt, ingerelettük te szent felségedet. A mi atyáink mi velünk együtt ellened vétkeztek azért, hogy téged ők nem ismertek, téged nem tiszteltek. Rád maradtunk, mert mindenektől mi elhagyattatunk, az ellenségtől ostromoltatunk, naponként rontatunk. A mindennapok leírása ez. A bizonytalanságé, bármikor jöhet egy török rabló horda akár. Ígéretedből, te szent igédből téged megismertünk, szent fiad által neked könyörgünk, légy kegyelmes nekünk. Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet, és a te népedet, kik tiszta szívből mostan dicsérik a te szent nevedet. Védj ki imáron e nagy ínségből, pokol köteléből, hogy te szent neved magasztaltassék mi nemzetségünktől. Sok hálát adunk, mint Istenünknek, és mi teremtőnknek, te szent fiadnak, és vigasztaló Szentlélek Istennek. A reformátorok minden helyzetben vallották, hogy Isten a történelem, és így a személyes életünknek ura. Nem valami tudomány terén vallották ezt, nem könyvekben pusztán, a gyakorlati életben. Jézus Krisztushoz hívtak, Jézus Krisztushoz bátorítottak embereket menni, és rámutattak a Golgotai keresztre. Isten eljött közénk, hogy bűneinkből megszabadítson minket. Ma is ő hozzá kell fordulnunk, hangzott a felkiáltás a reformátoroktól, és hangzik ma is. Akármilyen körülmények között éljünk, legyen békesség vagy háborúság, Isten az, akinek a kezében vagyunk, és ő az, aki könyörülni és kegyelmezni akar. Forduljunk ő hozzá mindannyian, és mi is dicsőítsük a történelem urát, hogy népünknek adott reformációt, és mindazért a tettért, amit azóta is tett, és amit ma is tesz. Imádságban forduljunk ő hozzá. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, amit a Golgotai keresztfán önmagad feláldozásával, Istenséged elrejtésével értünk tettél. Köszönjük, hogy bűneink büntetését átvállalva szenvedtél, hogy mi kegyelmet és bocsánatot kapjunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez minden helyzetben olyan vigasz lehet számunkra, amely életet, benned való bizalmat adhat. Köszönjük, Urunk, hogy nem a körülményeink és nem a velünk történő dolgok határozhatnak meg bennünket elsősorban, mert bár látszólag ezek képesek megterhelni bennünket, képesek meggyengíteni, mégis te erősebb vagy, hatalmasabb vagy, és a te kezedben van minden, Urunk. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, semmit nem hozva, kegyelmedbe fogozva. Add nekünk, Urunk, ilyen hitet, hogy valóban csak benned bízzunk, és téged keressünk, és add, Urunk, hogy senki másnak ne adjunk dicsőséget a szabadításért, szabadulásért, csak neked. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ezen a mai estén is. Köszönjük, hogy az, amiről szó van, a te műved, te hívtál el embereket, te adtál nekik hitet, bátorságot szólni, akkor, amikor sokan hallgattak, vagy nem volt mondani valójuk. Köszönjük az örök evangéliumot. Kérünk, hogy áld meg mai együttlétünket, az előadást, add, hogy a te dicsőségedre és a mi javunkra hadd hangozzék el. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig átadnám a szót testvérünknek.
Amit elhangzik majd, az egy 22 oldalas tanulmánynak az utolsó harmada, amely tanulmány három részből áll, az első az előreformációval foglalkozik, amelyről itt már hallottunk korábban egy előadást, a középső rész a nyugat-európai reformációval, a német, angol és főleg francia vonatkozásokkal, svájciakkal, és az utolsó harmad ugye a magyarországi reformációval. Na most ez a tanulmány egészében meg fog jelenni a Valóság című folyóirat jövő havi májusi számában. Tehát akit a teljes tanulmány érdekel, az a Valóság májusi számában megtalálhatja. Nos, Magyarországon is voltak kísérletek az egyház megreformálására. Budán már 1303-ban erős valdens gyülekezet volt. Itt jegyzem meg, hogy a valdensek a nyugat-európai megfelelői nagyjából a balkáni bogumiloknak. Ezt ugyan sokan vitatják, hogy a bogumilok tekinthetők-e egy előreformációs mozgalomnak. Én nekem az a véleményem, hogy igen, sok minden tekintetben, mondom, a valdensekhez, illetve a későbbi katárokhoz, albigensekhez hasonlóak. Nos, viszont Magyarországon a legjelentősebbek a huszitizmushoz kapcsolódó mozgalmak, gazdasági kapcsolataink, például már ugye akkor a marhahajcsárok egész nyájakat tereltek Nyugat-Európában, és ezekből a pásztorokból, marhahajcsárokból alakult ki később a török korban a hajdúság intézménye, hajdúság. Nos, tehát ezek és a Zsigmond husziták ellen viselt keresztes háborúiban való részvételünk, ugye polgárok és katonák is behurcolhatták idézőjelben az eretnek tanokat, és bizonyíthatóan a Prágában tanuló diákok közülük ketten, Tamás, esetleg ez Pécsi Tamás volt, vagy Újlaki Bálint, lelkészek, tehát akik Prágába végezték a teológiát, ugye Husz János volt akkor a Prága Egyetem rektora. Nos, tehát ők készítették az első magyar nyelvű bibliafordításokat. Eszméik leginkább az akkor legsűrűbben lakott, legfejlettebb déli országrészben, a szerémségben, tehát a Dráva és a Duna közti részen terjedtek el. És ők voltak azok, akiknek menekülniük kellett a dominikánus szerzetesek inkvizíció elől Moldvába, és híveikkel együtt ott telepedtek meg, tehát a moldvai csángók egyik rétege ezekből a szerémségből oda menekült magyar huszitákból alakult ki. Polgárságunk, különösen a felvidéki szász városoké, élénk kereskedelmi kapcsolatban állt a német birodalmi városokkal, így minden új eszme iránt fogékony egyetemistákon kívül kereskedők, marhahajcsárok már korán terjesztőivé válhattak az új hitnek, amely oly rohamosan terjedt az északi, nyugati és erdélyi szász városokban, hogy Szatmári György, esztergomi érsek, jónak látta kihirdetni a luteránizmus tiltó pápai bullát 1521-ben. A reformáció másik góca a királyi udvar volt. Második Lajos felesége Mária, ugye 5. Károly német-római császár és Ferdinánd a későbbi uralkodó húga, és az ifjú király gyámja nevelője Brandenburgi György rokonszenvezett a luteri tanokkal csak úgy, mint az általuk kiválasztott udvari lelkészek. A köznemesi országgyűlés 1523-ban kimondja a luteránusok fej és jószág vesztését, körülbelül nagyjából a franciaországi luteránizmus elleni föllépésekkel, amelyet a következő évben, tehát 1524-ben megégetésre szigorítanak, de az 1526-os Rákosi gyűlés, ugye már a mohácsi csata árnyéka, ezeket a törvényeket hatályon kívül helyezte. Verbőci és Bátori nádorok 10-1 nehány eretneket, idézőjelben már megégettek, vélhetően gesztusként a pápa és a császár irányában, akiktől támogatást vártak a török támadással szemben. Az állami és egyházi élet teljes felbomlása Mohácsot követően elősegítette a reformáció terjedését. Az új hit hirdetői, korábban szerzetesek és világi papok, például Sztárai Mihály, akinek a neve elhangzott, a mohácsi csatában még ferencrendi szerzetesként vett részt. Kopácsi István, sárospataki prédikátor és iskolamester, ferencrendi perjel volt, tehát egy elöljáró. Dévai bíró Mátyás és Skárosi Horváth András szintén a ferencrendi csuhát tették le, de az erdélyi és felföldi szász vezetők is mind katolikus papokból lettek reformátorokká. Honterus, akinek a szobra ugye a brassói fekete templom oldalán látható, tehát a szászok apostola, Stökkel, a bártfai reformátor, és Helt, eredeti neve Helt, a magyar neve Heltai Gáspár, és Hertel, azaz Dávid Ferenc, a későbbi ugye anabaptista unitárius vezető. Nos, a török hódoltsági, az új hit hirdetői, ezek a szerzetesek és világi papok sikerrel térítettek a főurak, itt meg kell említeni Enyingi Török Bálintot, Perényi Pétert, ugye a sárospataki földesurat, Petrovics Pétert, Turzó Eleket, Turzó Elek, Ferenc és György, a Forgács, a Balassa, a Révai, a Homonnai Druget, a Rákóczi, a Bocskai, a Várdai, a Drágfi, Bánfi, Mágócsi, Ecsedi Bátori, Lorántfi, és időlegesen az Rényi, a Batthyáni és a Nádasdi családokat. Azért mondom, hogy időlegesen, mert később az Rényiek, a Batthyániak, Nádasdiak ugye visszatértek föl különösen Pázmány hatására a katolikus hitre. A hatalmas földbirtokokkal rendelkező főnemesek át, majd a jezsuita ellenreformáció Pázmány Péter idején visszatérése nem csak az aké a föld, földterület, azé a vallás érvényesítése miatt döntő jelentőségű, hanem azért is, mert saját fiaik mellett számos tehetséges fiatalt küldtek ki és tanítattak a protestáns egyetemeken Krakkóban, Wittenbergben, Heidelbergben, Genfben, Hollandiában és Angliában, akik hazatérve a luteri, majd kálvini egyház megszervezői és a kollégiumok, tehát Tolna, Pápa, Debrecen, Sárospatak, Nagyvárad, Kolozsvár, Gyulafehérvár, tehát ezeknek a kollégiumoknak a professzorai és nagyhatású evangelizátorok lettek. Főuraink, akik a három részre szakadt központi hatalom nélküli országban a német fejedelmek hatalmával bírtak, udvarukba fogadták és megvédték az üldöző Habsburg királyi és egyházi hatalom ellen a prédikátorokat, nyugodt életet, az alkotó munka feltételeit teremtették meg számukra, pénzzel támogatták őket, hogy kinyomtathassák műveiket. Így adhatta ki például Komjáti Benedek Krakkóban, 1533-ban Pál apostol leveleit. Így született meg Nádasdi Tamás Nádor, aki 1554 és 62 között volt az ország nádora, tehát hogy a király után a második országnagy és uralkodó szerepet betöltő ugye, főúr, Sárvári kastélyában az első teljes magyar újszövetség fordítás Szilveszter János tollából 1541-ben. Tehát 41, tudjuk, a Buda elfoglalásának az éve. A török hódoltsági területen a reformáció teljes győzelmet aratott. Az oszmánok nem tűrték a katolikus egyházi és nemesi vármegye szervezetet, a katolicizmusban joggal a fő ellenség a Habsburgok ideológiáját látták, és közelebb érezték magukhoz a dísztelen, fehérre meszelt református templomokat. Sőt, gyakran ők maguk is meghallgatták prédikációikat és egy-egy hitvitát. A királyi Nyugat- és Észak-Magyarországon második Miksa alatt, aki 1564 és 76 között uralkodott, vallásbéke uralkodott, ez tette lehetővé a két protestáns irányzat, tehát a luteri és a kálvini, térnyerését, megszerveződését. Egyébként ez a második Miksa kriptoprotestáns volt, és ezt írta a szintén protestáns Svejdli Lázár kassai főkapitánynak. Ugye Kassab az időben a király Magyarország keleti végvára is adminisztratív katonai központja volt. Idézem, a vallási ügyeket nem lehet karddal eldönteni, Krisztus és az apostolok másként tanítottak. Az ő kardjuk a nyelv volt, a tanítás, Isten igéje és a keresztény élet. Erdély tényleges ura Fráter György, váradi püspök 1546-ban kénytelen elfogadni az országgyűlés határozatát a két vallás, akkor még ugye a katolikus és luteránus egyenlőségéről. Ő maga mindent megtesz, idézőjelben a pestishozó eretnekség felszámolására. Három eretneket megégettetett. Az erdélyi szász városok már a 30-as évektől egységesen luteri elveket vallanak, melyek elfogadása kötelező minden szász településre. Ebből fejlődik ki a szász egyetemesség, az Universitas Saxorum politikai szerveződésük. 1542-es káptalani zsinat, 1543-47-es szabályzatok, ezek szervezik meg a szász evangelikus egyházat. De önálló egyházzá csak 1551 Fráter György halála után szerveződnek a szász evangélikusok, s választják meg első püspöküket 1553-ban. Az ágostai, tehát augsburgi, ágostai hitvallást csak az 1572-es Meggyesi zsinaton fogadták el. 1545-ben első zsinatjukat tartják Erdődön a keleti részek protestánsai és középutas Luther és Calvin tanításai között álló hitvallást fogadnak el Melanchthon nyomán. Ugye Melanchthon, Luther legközelebbi munkatársa, és halála után őt tekintik a lutheri irányzat fő vezetőjének, mindvégig a Luther és a Calvin irányzat összebékítésén munkálkodik Melanchthon. A felső magyarországi szász városok első protestáns szellemű zsinatát 1546-ban tartják Eperjesen. 1549-ben fogalmazzák meg az öt szabad királyi város, tehát Kassa, Eperjes, Kisszeben, Lőcse és Bártfa lutheri hitvallását, amelyhez később 24 szepesi és bányaváros is csatlakozott. Az első két helvét szellemű zsinatot, tehát református zsinatot, Beregszászon tartották 1552-ben Petrovics Péter oltalma alatt. Petrovics Péter János király rokona. Halála után a háromtagú kormányzó tanács tagja Fráter Györggyel és Török Bálinttal. A kiskorú János Zsigmond, tehát Erdély első fejedelme, gyámja az 1550-es években erdélyi helytartó. A végvára katonái, és érdekes, hogy nem csak magyarok, hanem a Habsburg Birodalom más ország részeiből származók is, tehát például Sziléziából, Felső-Ausztriából, stb. Származók, többségükben protestánsok, tehát a végvári katonák protestánsok, egészen az 1680-as évekig az egervölgyi, tehát egri vár is ide tartozott, az egervölgyi, most idézet következik, hadsereg, nemesek és lakosok kijelentették, hogy lelkiismereti ügyekben a királynak, első Ferdinánd, nincsen beleszólása, ezért engedetlenséggel vádolták őket. Debrecen, amely a török család birtoka révén oltalmukkal, tehát Török Bálint és a fia, 1530-as évektől protestáns, 1557-től református. A három országrész határán fekvő viszonylag békésen gyarapodó mezőváros, a legnagyobb létszámú település, lélekszámú település az akkori Magyarországon, a Párciummal együtt 1565-től erdélyi fennhatóság alatt. Na most hát, amikor erősödött az erdélyi fejedelmség, nyilván akkor tudta a befolyását érvényesíteni, és hát végül is a hadak útjába állt. Debrecen többször el is pusztították. Nos, tehát Debrecen református püspökéhez fordultak az egri végvárnak a katonái, Mélius Juhász Péterhez fordultak védőiratért. A Debrecen egervölgyi hitvallás 1561-ből az első rendszeres kálvinista hitvallás, amely, idézett, a keresztény hit és élet minden kérdésére kiterjedt, beleértve az ellenállás jogát. Na most ez nagyon fontos, mert ugye azt mondta ki, hogy nem kell engedelmeskedni a hatóságnak, ha valamit a természeti törvény, avagy az Isten dicsősége és törvénye ellen parancsol az uralkodó. Mert inkább kell félni Istentől, mint az emberektől. Ez adja majd a jogalapot az erdélyi fejedelmek, Bocskai Bethlen, Rákóczi György Habsburg ellenes, protestantizmust védő hadjárataihoz. És természetesen ez az alapja első Károly angol király lefejezésének 1649-ben. Az 1567-es debreceni zsinat ebben az évben ünnepeljük az évfordulóját, tehát 1567-es debreceni zsinat a lutheri irányjal végleg szakítva sajátjaként fogadta el a második helvét hitvallást és egy 74 cikkelyből álló kánonos könyvet, amely századokra szóló körvonalait vonta meg a magyar református egyház életformáinak és életműködésének. ez az idézet Révész Imre egyháztörténetéből való volt. Egy latin és egy magyar nyelven írt hitvallást is elfogadtak, az utóbbit Mélius Debrecen, Nagyvárad, Kassa és Nagyszombat kereskedő lakosságának ajánlotta. A kánonok mellett a debreceni énekeskönyv és liturgia évszázadokra mintául szolgáltak a reformátusok számára. A kánonok rövidített változata megjelent a Hercegszőlősi zsinaton 1576-ban elfogadott kánonokban. Ugye Hercegszőlős a Drávaszögben van, akkor a magyar és tegyük hozzá induló horvát protestantizmusnak volt a központja, tehát mára már gyakorlatilag elvesztette magyar többségét. Az anabaptista, tehát újra keresztelő antitrinitárius, tehát szent háromság tagadó irány, kidolgozói és terjesztői, főleg olasz egyetemek hallgatói, oktatói voltak, Nyugat-Európából kiszorulva Lengyelországban, és nálunk szerzett egyre több hívet Erdélyben János Zsigmond fejedelemsége alatt, 1559-71-ig ő az első erdélyi fejedelem, tehát az ő alatta győzött a reformáció. Na most itt Lengyelországról teszünk egy kis kitérést, mert nagyon érdekes az összehasonlítás a magyarországi és a lengyelországi protestantizmus története között. A luteri tanok Lengyelországban, Magyarországhoz hasonlóan a német lakta városokban terjedtek el. A köznemesség körében a kálvini irányzat. Az antitrinitárius anabaptista Ariánusnak nevezett befolyás a társadalom minden rétegében, de különösen a városi szegények körében volt erős. A protestáns tábort színesítették az odamenekült huszita hagyományokat őrző csetestvérek. Zsigmond Ákost uralkodása alatt 1548-tól 1572-ig úgy tűnt, Lengyelország elvész a katolikus egyház számára, a pápai udvarban is így látták. A protestantizmus gyors bukásának négyes oka. A protestánsok szétforgácsoltsága, az összefogás hiánya. A paraszti tömegek megmaradtak katolikusnak, tehát nem úgy, mint Magyarországon, ahol a népesség, különösen a török fennhatóság alatt álló hódoltsági területen egységesen előbb luteri, majd a kálvini irányzatot fogadta el. Tehát a tömegek váltak kálvinistákká. Az anabaptistákat a többi protestánsok is üldözendő eretnekeknek tartották, és végül a királyi hatalommal harmadik Váza Zsigmond, ugye a svéd származás uralkodó, 1587 és 1632 között, tehát a Váza Zsigmond által támogatott jezsuiták eredményes munkája, ez 1590-es években tömeges visszatérést eredményezett. Nos tehát, visszatérve Erdélyhez, a fejedelem János Zsigmond követve alattvalói többségének vallását 1562-ben a luteránus, majd a kálvinista, végül 1569-ben az antitrinitárius, unitárius egyház hívévé és támogatójává vált. Ugye ekkor próbált katonai erővel elfogadtatni az unitárius irányzatot a csíki székelyek körében, és hát ekkor vereséget szenvedtek, ugye megmaradt a csíki országrész katolikusnak. Nos, a teológiai kérdések iránt érdeklődő ifjú uralkodó több hitvitán is részt vett, két befolyásos és szuggesztív egyéniség hatására váltott hitet. A Krakkóból érkezett olasz udvari olvos Blandrata György és Dávid Ferenc pálfordulásait követte. Az erdélyi országgyűlés 1564-ben emelte a kálvini irányt, a bevett vallások, tehát az addig bevett vallások a katolikus és az evangélikus mellé. Ezt tekintik az erdélyi református egyház születési dátumának. Az 1568-as tordai országgyűlés negyedikként az unitáriusnak is hasonló státust biztosított Európában, sőt világviszonylatban elsőnek akkor és ott hoztak törvényt a vallás szabad gyakorlásáról. Tehát 1568 Torda. Az 1569-es váradi zsinatot és debreceni hitvitát követően, amelyen János Zsigmond is fellépett, korábbi támogatottja Mélius Juhász Péter ellen, úgy látszott, az unitárius tanok a fejedelem által is ösztönzött terjesztése 1566-ban 400 gyülekezete volt az unitáriusoknak, kihúzza a talajt a református egyház alól nem csak Erdélyben, hanem a Tisza vidéken is. Ez ellen harcolt eredményesen írásaival Mélius Juhász Péter, és hozott határozatokat az 1570-es Csengeri és az 1571-es Nyírbátori zsinat. Amilyen gyorsan felfutott, olyan gyorsan hanyatlott le az unitarizmus 1571 a fejedelem halála után. Több ágra szakadt, legtöbben visszatértek a református és az evangélikus egyházba, mások Blandrata vezetésével elfogadva Krisztus imádandó voltát, megszervezték a máig élő unitárius egyházat. Dávid Ferenc, aki annak első püspöke volt, visszafordult az Ószövetség felé, megvetve a székhelye körében híveket szerző szombatosok, zsidózók szektájának alapját. Ez a 20. századi fönnmaradt, és ugye fejtörést okozott a zsidó törvények bevezetése után, hiszen ezek fajilag természetesen magyarok voltak, hogy most mit csináljanak velük. És aztán felmentést kaptak persze. Bátor István, a katolikus fejedelem, majd lengyel király 1571-től 1586-ig uralkodott, mint fejedelem, és körülbelül olyan 15 évet, mint lengyel király, fenntartotta a négy bevett vallás szabadságát, de behívta az ellenreformáció bajnokait, a jezsuitákat. 1579-ben, abban az évben halt meg Dávid Ferenc a dévai várbörtönben. A protestáns egyházak, mind az evangélikus, mind a református, kiterjesztették missziói tevékenységüket az egyre számosabb románságra is. Honterus és társai, ez egy idézet, 1544-től lefordították és kiadták Luther kátéját és a négy evangéliumot román nyelven, melyek a legelső román nyomtatványok. Majd 1577-től több olá kálvinista gyülekezet alakult. Tordasi Mihály püspökük megkezdte az Ószövetség románra fordítását. Első Rákóczi György és felesége Loránfi Zsuzsánnak folytatta ezt a munkát. A fogarasi uradalomban román nyelvű iskolát alapítottak, idézett, Isten dicsőségére és az olá nemzetnek épületekre, bezárva az idézet. A lugosi román pap Szimeon új szövetség fordítását jelentették meg a fejedelmi pár 1648-ban. A Rákócziak, pontosabban a kuruc szabadságharc után a román nemesek, kisnemesek 80%-a visszatér az ortodoxiára, 20%-uk megmaradva reformátusnak magyarrá válik. Tehát hitüket követve nem a nemzetiségüket választották, hanem a magyar vallást, a kálvinista vallást. Összefoglalva, az 1570-es évekre a falvak népének óriási többsége protestáns. A református egyház szervezi meg a török uralom alá került magyar közösségeket. Hát ugye egy kettős uralom érvényesült, részben a magyar végvári vitézek még a török területekre is becsapnak, adókat szednek, tehát tulajdonképpen egy ilyen kettős adóztatás alatt hát szenved ez a népesség, de tény az, hogy ez a református hit adta meg a túlélésnek az alapjait. Itt jegyzem meg, hogy úgy látszik minden ilyen nagy történelmi katasztrófa és pusztulás után Isten egy megújulási, lelki ébredési mozgalmat támaszt, hát a második világháború után ezt átélhettük, és ez érvényesült a török korban is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy elterjedt a protestantizmus hatására az anyanyelvi bibliaolvasás, az énekeskönyvek használata, tehát nem csak a kultúra nyert, hanem egy valóban mindenkire kiterjedő, a főuraktól kezdve a jobbágyokig, egy lelki ébredés hullám söpört végig az országon, és az adott egy lelki tartást, különösen egyrészt a török hódoltságban élő tömegek, másrészt pedig a király Magyarországon egyre erősebb és egyre erőszakosabb és durvább ellenreformációs törekvésekkel szembe. Nos, tehát a református egyház szervezi meg a török uralom alá került magyar közösségeket 5-6 ezer gyülekezetben. A működő, most idézet következik, 168 iskolából 134 tartozott a reformáció táborába. 30 nyomdából 29 protestáns kézben volt. A középkorból örökölt latin iskolák felső osztályaiból kialakultak a protestáns kollégiumok, ezek közt a magyar nyelvű református iskolák. A felső tagozatban filozófiát, teológiát és jogot oktattak főiskolai szinten. Előkészítették a legkiválóbb diákok külföldi továbbtanulását. Brassóban Honterus, a szászok reformátora, Melanchthon mintájára a legjobb humanista gimnáziumot hozta létre, ahol görög-latint, protestáns teológiát tanítottak, felkészítve diákjaikat külföldi egyetemekre. Kereken 500 könyv jelent meg, ennek 9/10 protestáns kiadású. Ezek közül mindmáig a legismertebb és legnagyobb hatású Károli Gáspár Vizsói Bibliája, az első teljes magyar bibliafordítás 1590. Ez az észak-keleti nyelvjárásban alkotott mű vetette meg irodalmi nyelvünk alapját. Uralomra jutásához persze kellettek olyan Biblián és Zsoltárokon felnőtt utódok, mint Besenyei, Csokonai, Kölcsei, Arany János és Ady Endre. De még akár Móricz Zsigmondot is említhetjük, vagy Szabó Lőrincet. Tehát magyar irodalmi nyelv, mint a Luther Bibliája a németét, és az 1611-es Authorized Version az angolét. Mint a legolvasottabb magyar könyv, eldöntötte az addig ingadozó magyar helyesírást is. Károli több támogatója, oltalmazója közül kiemelkedik Rákóczi Zsigmond, aki egyik rövid ideig erdélyi fejedelmséget töltötte be, majd pedig ugye Göncz és Vizsolynak volt a földesura, tehát ugye Vizsoly az oda tartozott ehhez az uradalomhoz, a későbbi erdélyi fejedelem és Ecsedi Bátori István országbíró, ugye nagybátyja a későbbi erdélyi fejedelemnek, Bátori Gábornak. Az erdélyi fejedelmek Bethlen és első Rákóczi György és a lényegében államegyház református ösztöndíjaival számos fiatal tanulhatott a német, holland és angol egyetemeken. A király és a kerekfejűek konfliktusának, a polgárháborúnak az évei ezek Angliában, így főleg a Cambridge-ből, Londonból hozzák haza ezek az ott tanuló diákok a puritán eszméket. A Bethlen által alapított gyulafehérvári, ugye később kolozsvári akadémia Heidelbergből átcsábított tanára, Bisterfeld, már ebben a szellemben tanított, már mint a puritanizmus szellemében, és megvédte követőit, többek között Apáczai Csere Jánost, az egyházi támadásokkal szemben. Egyikük, mármint a magyar puritánok egyike, Tolnai Dali János, a Franekeri hollandiai egyetemen hallgatta az Angliából oda menekült Améziuszt, majd 6 évet töltött Angliában, és 1638-ban megszervezte az ott tanuló magyar fiatalok 10-tagú társaságát egymás támogatására az otthoni munkában. Tehát ők hazajöttek, és ők terjesztették a puritán eszméket. Az egyházi vezetés ellenszenvvel fogadta a lelkes fiatalokat, akadályozta a lelki megújításért, megújulásért folytatott munkájukat. 1639 és 42, majd 1649 és 1655 között a Pataki Kollégium több reformot bevezető tanára, ez a bizonyos Tolnai Dali János. Ekkor tanít Patakon az Európa hírű cseh protestáns pedagógus, mellesleg magyar származású, a nagyapja még Szegesnek írta magát, Koméniusz, azaz Ján Ámosz Komenszki is. Miskolci tarcali prédikátor, ismét ez a Tolnai Dani, Dali János, abaui esperes, de a tanaikat elítélő 1646-os szatmárnémeti zsinat a tisztségétől megfosztotta haláláig 1660-ban, halt meg, élvezte viszont a puritán eszmékkel rokonszenvező Rákóczi Zsigmond, második Rákóczi György fejedelem öccse, és édesanyjuk Lorántfi Zsuzsán támogatását és védelmét. Tolnai mellett Megyesi Pál, a puritánis mozgalom másik vezető személyisége. Bártfa, Debrecen, Odera Frankfurt, Leiden után Cambridge-ben tanul. Szinyérvárajai, Szatmár, Munkácsi lelkész, a debreceni kollégium rektora, első Rákóczi György és felesége udvari papja, Megyesi Pál, akiről szó van. Támogatásukkal, mármint a fejedelmi pár támogatásával eléri, hogy a nagyenyedi zsinat a presbiteri rendszer bevezetése mellett dönt. Ez azonban nem megy át a gyakorlatba, mert a szatmárnémeti nemzeti zsinat ugyan jóvá hagyja, de a végrehajtást elhalasztotta. A vereség 1648 után válik teljessé, mert második Rákóczi György 1648-1660, 1652-ben fej és jószágvesztés terhe alatt betiltja az új eszmék hirdetését. A presbiteriánus mozgalom központja ekkor Nagyvárad, ahol a kollégium három professzora puritánus, sőt independens szellemben tanított. A Bihari Egyházmegyében 23 lelkész prédikált hasonlóképpen. A Biszterfeld tanítvány Apáczai Csere János Kolozsvár után a Franekeri, Leideni, Utrechti és Harderwijki egyetemeken a teológia mellett keleti nyelveket és természettudományokat tanul, Leroy mellett Descartes-tól. Hazatérte után a Gyulafehérvári Akadémia tanára. Egy hitvitán Bezirrel, aki első Károly után a fejedelem udvari papja, tehát Angliából Erdélybe menekül, ugye első Károly lefejezése után, a puritanizmus áldás ellenségével, ezzel a bizonyos Bezirrel, kijelenti, hogy ő nem independens, csak idézőben puritán, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a rossz emlékű fejedelem megfenyegesse, mármint második Rákóczi György, hogy, idézett, toronyból hányatja ki, vagy a marosba vetteti. Édesanyja, mármint másik Rákóczi György édesanyja, Lorántfi Zsuzsánna közbenjárására kolozsvári rektorként dolgozhatott korai haláláig, 1659-ig Apáczai. Tehát Apáczai korát és társadalmi közegét messze meghaladó szellemi teljesítménye az oktatás és tudomány terén hozott újat és maradandót. Puritán társaival együtt javasolta az általános, ingyenes, magyar nyelvű népoktatás bevezetését lányok számára is. Élete főművét, a Magyar Enciklopédiát azért írta, hogy a tanulóifjúság kezébe modern, természettudományos, enciklopédikus jellegű tankönyvet adjon az Európa szerte általános latin helyett magyar nyelvet. Munkája nem csak mint közép- és főiskolai tankönyv jelentős, hanem első lépés volt Apáczai másik nagy célkitűzése, a magyar nyelvű tudományosság megteremtése felé vezető úton, és ez a tudományosság már nem egyházi, hanem világi jellegű. Megjelenik a puritán életeszmény, idézett Apáczaitól, szeresd a munkát, írja az enciklopédia előszavában, kerüld a kényes, azaz kényelmes életet és léha beszédeket. Keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass, mert a boldogság munkát követ. Merészen felveti a zsarnok ölés problématikáját. Nem csak a hatalmat erőszakkal megragadót nevezi tirannusnak, de azt a törvényes uralkodót is, aki hatalmával visszaél, megszegve a törvényeket. Az elsőt akárki megölheti, a másodikat csak az ország alkotmányos szervei. Lásd ugye az angol példát. Ez életveszélyes kijelentés volt, félreérthetetlen utalás első Károly kivégzésére, de megkockáztathatjuk második Rákóczi György önkény uralmára is. Egyik latin nyelvű röpiratában, Apácai, a holland szabadságharca és az ország gazdagságára, erejére hivatkozva bizonyítja egy teljes, négy karral bíró magyar protestáns egyetem szükségességét. A puritán mozgalom irodalmi központja ekkor Várad volt, ahol 1657-ben jelent meg a Váradi Biblia, puritán magyarázó jegyzetekkel, de már apokrif iratok nélkül. Kevés ismert tény, hogy a Károli Bibliában még az apokrif iratok is szerepelnek. És a Medgyessy által magyarított Praxis Pietatis, amely 100 év alatt 60 kiadásban terjedt a nép között. Hazai szerzők hitmélyítő, de gyakorlati tanácsokat is adó írásai mellett Milton és Bunyan műveit is publikálták és terjesztették. Rövid időre Barcsai Ákos ellenfejedelemsége alatt 1658-1660 bel- és külháborús viszonyok között, ugye Várad eleste és pusztulás 1660-ban, a puritán presbiteri lett az erdélyi református egyház hivatalos irányzata. Presbiteriumok a püspöki esperesi rendszerrel párhuzamosan már a kezdetektől alakultak, főleg a központi hatalomtól távolabb eső területeken, a hódoltságban, a végvárakban és a mezővárosokban, ellátva a magisztrátusok szerepét is. Tehát például Debrecenben ugye a presbiterium volt a város vezető testülete, képviselő testülete egyben. Tehát az egyházi vezetés és a világi vezetés lényegében egy tanács kezében összpontosult. Nos, tehát a református, presbiteriánus egyházi életet mindenütt, világszerte mindenütt a laikusokból álló presbiteriumok szervezik és irányítják, legfeljebb moderátort választanak az ügyek intézésére meghatározott időre, mint például Észak-Írországban. Egyedül a történelmi Magyarország területén maradt fenn a hagyományos egyházvezetési rendszer, amelynek teljes képítését Mária Terézia követelte meg, hogy jobban kézben tarthassa az egyházat. Nem igaz tehát az a közismert állítás, idézett, hogy Pázmány Péter protestáns Magyarországon született és katolikus Magyarországon halt meg, a 16. század végén, 17. század elején csak a nagybirtokos családok többségét sikerült át vagy visszatéríteni a Habsburg uralom alatt álló területeken. Az ország népességének mintegy 80%-a még a 18. század elején is protestáns. A magyarok túlnyomó többsége református, ezért hívták azt magyar vallásnak, az erdélyi, a felvidéki szászok és a szlovákok zöme evangélikus. Rákóczi, a katolikus fejedelem írja emlékirataiban, hogy seregének 90%-a protestánsokból verbuválódott. A szatmári béke 1711 után viszonylagos nyugalom következett be, ugye harmadik Károly az államügyek mellett a vallási kérdésekkel se nagyon törődött. Adatok bizonyítják, hogy a török kiűzését a renegát magyarok több muzulmán közössége is túlélte Dél-Magyarországon mecsetekkel, így például Szigetváron, tehát egészen Mária Terézia uralkodásáig 1740-ig. A rekatolizáció inkább csak egyház és földesúri magánakciók, templomfoglalások formájában zajlik 1740-ig. Az áttörés Mária Terézia uralkodás alatt 1740-től 80-ig következett be az erőszak és a gazdasági gyarapodás társadalmi felemelkedés lehetőségének kombinációja, valamint a betelepítések hatására alakult ki a gyakorlatilag máig fennálló kétharmad-egyharmad arány Magyarországon a katolikusok javára. Végül egy Illyés Gyula idézettel zárom. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. írja Illye Zsula a Reformáció genfi emlékművénél című versében. És végül a magyarországi reformáció meghatározó személyiségei: Dévai Bíró Mátyás, a magyar Luther, humanista műveltségű, nagyon buzgó katolikusból lett fő luteránus. A krakkói egyetemen tanult, 1531-től térített Budán, majd Kassán. 52 tételt tett közzé a reformált hit alapigazságairól, de egy másik iratában támadta a szentek és erekék tiszteletét. Korai haláláig, 1546, üldözte őt az egri püspök, megjárta Szapolyai János és Ferdinánd, tehát mindkét király, börtöneit, Bécsbe is raboskodott. Rövid nyugalmas időszakokban Wittenbergben Melanchthon társaságában Nádasdy Tamás és Perényi Péter várkastélyaiban irodalmi tevékenységet folytatott. Ő, tehát Dévai Bíró Mátyás, írta az első magyar nyelvű tankönyvet, a magyar nyelvészet megalapítója. A Tiszántúlon, Szatmárban, Szilágyban működött, közeledett a svájci reformátorok nézeteihez. Ő az erdődi zsinat, amiről szó van, 1545, összehívója. A másik, Kálmáncsei Sánta Márton, az 1540-es évekig a gyulafehérvári káptalan tagja, akkortól kezdi hirdetni a svájci, tehát Zwingli Calvin féle tanukat, az istentiszteleti szertartások leegyszerűsítésének híve. Összetűzésbe kerül a luteránusokkal, akik üldözik őt. Ő viszi diadalra a kálvini irányt Debrecenben. Petrovics Péter védnöksége alatt 1556-ban püspökké választják, tehát elődje Mélius Juhász Péternek, a későbbi tiszántúli egyházkerületre érvényes illetőséggel. Sokan a református egyház megalapítójának tekintik, tehát még egyszer Kálmáncsei Sánta Mártont. Szegedi Kis István 1505-1572 a legtudósabb reformátor, a Wittenbergi Egyetem doktora. Egyedül ő alkot a nemzetközi tudományosságban is figyelembe vett tekintélyes teológiai műveket, természetesen latinul. Bécs, Krakó, Wittenberg után Csanádon, Gyulán, Tolnán tanít és prédikál, Laskón, Cegléden, Temesváron, Kálmáncsán, ez is lent van a drávaszögbe, Mezőtúron, Békésen, majd leghosszabb ideig Ráckevén lelkész, baranyai püspök. Többször és hosszabb ideig volt török rabságban. Kiszabadulását János Zsigmond, Mélius Juhász Péter kísérletei, Debrecen, Kálmáncsa és Ráckeve pénzgyűjtése mellett egy kereskedő házaspár adományának köszönhette. Calvin genfi utódja Béza örök emlékezetre méltó atlétának nevezte. Sztárai Mihály, az énekes reformátor, Padovában szerzett magiszteri fokozatot. Pályája elején és végén Sárospatakon működött. Ferences szervezetesként, ez már elhangzott, részt vett a Mohácsi csatában. 1547-től Laskón, ez is a drávaszögbe van, Baranyában és a Drávától délre is evangelizál, saját énekeivel is hirdeti az igét, a vigasztalást a megszállt területen. 120 gyülekezetet alapít, köztük egy horvát nyelvű, Tordinci, a mai napig fennmaradt. Tolnai Esperes, majd a Tiszántúlon Gyulán szolgált tovább. Huszár Gál, az öt felföldi szabadkirályi város evangélikusainak zsinatán, mint kassai lelkész vett részt. Bécsbe tanulta a könyvmutatást, és ott vette nyomdáját is. 1560-ban az egri püspök üldözése elől nyomdájával Debrecenbe menekült, Mélius könyveit jelentette meg. Elsőként fordította magyarra Heidelbergi Kátét. Nem vett tudomást az egyházszakadásról, élete végéig szolgálta mindkét, tehát a Luther és Calvini egyházat. Énekei az evangélikus és a református énekeskönyvben is megtalálhatók. Debreceni nyomdája az ország legrégebbi, folyamatosan működő nyomdája az Alföldi Nyomda néven maig. Élete végén nyugat-magyarországi gyülekezetek lelkésze Nagyszombatban, Komjátiban és Pápán. Éppen Szegedi Kis Istvánnak a Szent Háromságról írt munkája Genfben jelent meg, az igazi istenismeret rendszeresése, ez Bázelben, a római pápák tükör, ez a pápasság története, 5 kiadásban jelent meg, az egyik Londonban, majd németül is megjelent. Nos, utolsóként Mélius Juhász Péter, somogyi származású, a magyar Kálvin. Tolnán, Szegedi Kis István tanítványa, 1556-57-ben Wittenbergbe tanult, 1558-tól debreceni prédikátor, majd kálmáncsei utódja a püspökségben. Tudott a latin és német mellett héberül, görögül, ugye a Biblia nyelvein, törökül és arabul. 15 év alatt 47 könyvet írt, 44 abból nyomtatásban is megjelent. Munkásságával megőrizte a kálvini irány vezető szerepét az unitáriusok terjeszkedésének megállításával. Művei között van a legelső magyar nyelvű református hitvallás, az első református szellemű magyar nyelvű KT, az első magyar nyelvű református énekeskönyv és ágenda, és érdekes módon gyógyszernövény és gyógyszerkönyv. És végül Szent Szimolnár Albert, a zsoltárfordító, Debrecenben, majd olasz, svájci, német egyetemeken tanult. Latin-magyar szótárt és magyar nyelvtant írt. Prágában Kepler, ugye a csillagász, mint tudóst mutatta be Rudolf császárnak. Magyarra fordította Kálván institúcióját. Heidelbergből Bethlen Gábor hívta haza, s biztosított neki lakást és fizetést Kassán, majd Kolozsváron. 150 zsoltárát máig éneklik a reformátusok, a 90-et Kárpátalján a szovjet időkben himnuszként, vagy himnusz helyett. Nos, egy szinte alig ismert név következik most, Túri Farkas Pál írt egy könyvet a török világról. Ez a Túri Farkas Pál a 17. század elején élt, mezőtúri születésű, sárospataki, majd abaújszántói prédikátor, és könyveit Szenci Molnár Albert nyomta ki az ő halála után. A török uralom alatt nyögő keresztény magyarság sanyarú életét festi a Wittenbergi Egyetemen tanult kálvinista lelkész. Idézett tőle, tehát Túri Farkas Páltól. Mert ennek a zsarnokságnak fő törekvése nem az, hogy a hatalmas fejedelmek szokása szerint hódítson, hanem hogy az egész világot a maga vallására formálja. A törökök, írja, minden dühüket az egyházi emberekre zudítják. Tisztelendő Sztárai Mihály püspökurunk hátrakötött kezekkel háromszor állott lefejezés előtt, de Isten őt eddig csodával határos módon megoltalmazta. Hát erről kicsi aktualizálva csak azt lehet mondani, hogy a 16. században Európa ugyanúgy megosztott volt, mint napjaikba. Ugye első Ferenc francia király Szulejmán szövetségeseként ugye Habsburg uralom ellen küzdött, és az akkori oszmán, nyugodtan mondhatom, az iszlám előre nyomulás ellen semmilyen segítséget nem kaptunk, Magyarország próbálta feltartóztatni sikertelenül, és nem 150, hanem 300 éven át, ugye a 1396-os nikápolyi csatától, egészen a zentai csatáig, ugye 1697, 300 éven át küzdöttünk az oszmán, azaz az iszlám hódítás ellen. Ahogyan, mint említettem, a reformáció adott egy lelki támaszt és megtartó erőt az akkori magyarságnak, talán ez volna az egyetlen megtartó erő és megmentő erő, nem csak ebben a térségben, de Európában is, az iszlám egyre inkább előre nyomuló hatalmával szembe. Isten adja, hogy ez így legyen.
Megköszönjük az előadást Ardai Lajos testvérünknek. Szoktunk ilyenkor lehetőséget adni kérdésre, hozzászólásra, hogyha valakinek van, akkor jelentkezzen, oda viszem a mikrofon.
Én, mint ökumenikus gondolkodású pápista, csakis az ökumeniába, a keresztények összefogásába tudok bízni és hinni. Ha valami megmenthet minket, akkor az csak ez lehet. Köszönöm szépen.
Természetesen így van. Ez lenne az egyetlen olyan lelki megtartó erő, amely nem csak az iszlám terjedését, mert azért valljuk be, hogy ez már inkább csak egy következmény, az alapprobléma az, hogy Európa, különösen annak nyugati fele teljesen szekularizálódott, tehát elvesztette keresztény jellegét. És itt bármilyen furcsán is hangzik, de a keresztény felekezetek közül még leginkább az ortodoxok azok, akik megpróbálnak a Biblia tanításaihoz ragaszkodni, és ezt a gyakorlati életben is érvényesíteni. Például fellépnek az egyneműek házassága ellen, ami sajnos egyáltalán nem jellemző, egy egykor olyan vezető protestáns országra, mint mondjuk Hollandia, amelyik hát tudjuk, hogy a liberalizmus egyik fő zászlóvivője.
Sajnos egy pillanatra, mint a református gyülekezetnek a presbitere vagy egyik gondnoka, ehhez azért szeretnék hozzászólni, hogy ez abban az esetben igaz, hogyha végbe menne az a reformáció a római felekezetben is, ami ért tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt, vagy hogyha úgy tekintjük, akkor az előreformátorokkal együtt közel egy évezrede Isten népe küzd, és sajnos ennek nem látjuk jelét jelenleg. Nem látjuk jelét, a tridenti zsinatban megkeményedett Róma, és olyan dogmákhoz ragaszkodik, amivel nem tudunk együtt gondolkodni. Tehát valóban abban, hogy az iszlám ne terjedjen Európában, ebben kétségtelenül össze tudunk fogni. Nagyon sok mindenben együtt tudunk dolgozni, de hitelvi dolgokban meg kell várni, amíg Róma is megtér. Ezt sajnos ki kell mondanunk.
Elhangzott a tridenti zsinat, ugye az 1560-70-es években ez vetette meg az erőteljes ellenreformáció, ha úgy tetszik, elvi alapjait, és hozzá kell tennem, hogy ott nagyon sokban elfogadták és gyakorlatban átültették a reformációnak a követelményeit. Tehát az akkori katolikus egyház valóban szakítani tudott az addigi felháborító pápai gyakorlattal. Hát tudjuk, hogy ugye már a konstanci zsinaton is ugye lassan három pápa jelent meg, és ez a bizonyos bucsucédul árusítás, tehát, és a pápák teljes elvilágiasodása, ugye hadvezérekként hadjáratokat vezetett, hiszem, 6. Sándor, tehát lényegében a katolikus egyháznak ezt a teljes elvilágiasodását, végül is ez a tridenti zsinat megállította, de ugyanakkor egy rendkívül hatékony fegyvert kovácsolt a megújult egyház, elsősorban a jezsuita rend vezetésével a reformációval szembe. De el kell ismernünk, hogy ők tulajdonképpen a protestantizmus által hirdetett eszméknek és gyakorlatnak az átültetésével tudták megújítani a katolikus egyházat. Vagy ott volt ugye a piaristák, tehát a neves piarista iskolák és egy számtalan katolikus iskolának a gyakorlata, a bencések. Tehát ezek mind olyan, és nem tudom, természettudományos hát, tanok, vették be ezekbe az iskolákba, tehát haladtak a korral. Tehát lényegében, amit a protestantizmus hirdetett, azt egy megújult katolikus egyház ellenük tudta fordítani. Na ez az, ami sajnos hiányzik a mai nap a katolikus egyházba. Tehát ha úgy tetszik, akkor egy ilyen tridenti zsinatra volna ismételten szükség.
Megalakultak a kollégiumok, illetve iskolák Pálpán, Sárospatakon és a többi városban, ahol később teológiák is alakultak, és az lenne a kérdésem, hogy körülbelül mikor datálható a felekezeti átállás vagy változás, mert elég hamar a 30-as években már megalakultak ezek némelyike, és akkor még a luteránizmus hódított teret, hogy mikor a datálható, amikor ezek az iskolák egyértelműen állást foglaltak egy-egy irányzat mellett, vagy ez a gyűléseken, zsinatokon dőltek el, és akkor azt tekintsünk váltásnak?
Hát nyilván ez nem egyik napra a másikra történt. Hát tudjuk, hogy a Debreceni Református Kollégium alapításának évét 1538-ra tesszük. Ez véleményem szerint körülbelül egy olyan 25-30 éves folyamat volt, tehát az 1530-as évektől az 1550-es évek vége, 60-as évek elejéig terjedt ez, és itt érdekes módon nem csak egyfajta luteranizmusról a kálvinizmus felé való átmenet következett be, hanem, amit mondtam, egy időre egy ilyen tiszavirág életű, hatalmas, unitárius hullám is volt egészen az 1560-as évek végéig. Tehát érdekes módon az 1550-60-as évek azok egyre inkább ennek a két irányzatnak a győzelmét hozták, egyfelől a református, másrészt pedig az unitárius. És amikor ugye János Zsigmond és Dávid halálával az unitárizmus lehanyatlott, bár mind a mai napig ugye megvannak különösen Erdélyben ezek az unitárius gyülekezetek, amelyek a magyar vallás, magyar egyházként működnek tulajdonképpen a reformátushoz hasonlóan. Na, lényeg az, hogy körülbelül az 1560-as évek végére válik egyértelműen, hogy a protestantizmus Magyarországon a kálvini irányzatot jelenti. Amellett hozzá kell tennem, hogy ugye megmaradt a felvidéki és az erdélyi szász népességnek a evangélikus jellege, a szlovákoknál pedig úgy szintén az evangélikus, és a szlovák nemzeti ébredésnek és öntudatnak éppen ez az evangélikus értelmiség volt a vezetője gyakorlatilag mind a mai napig.
Hadd kérdezem meg, hogy mi az oka annak, hogy a reformáció az lényegében Észak-Európára és Kelet-Európára tudott csak kiterjedni, Dél-Európára egyáltalán nem. Akárkis tudomásom szerint nem.
Ez teljesen így igaz. Hát ugye Közép-Európában elsősorban Magyarország, Erdély vitte tovább mind a mai napig a protestantizmust. Nyugat-Európában és Észak-Európában, tehát ugye nyugatról indulva nyilvánvalóan Skócia, Anglia, Hollandia, bizonyos nyugat-német területek, Pfalz például, de az észak-német területek ugye evangélikusak, Svájc és a skandináv országok mind a mai napig szinte államegyházként működött az evangélikus. Nyilvánvalóan azért, mert a központi hatalom, az akkor már kialakult központi királyi hatalom Skóciától, Angliától egészen Finnországig, ugye svéd uralom alatt állt, egyértelműen a lutheri irányt követte. Tehát volt egy felső hatalommal támogatott terjedés amellett, hogy amint ez már többször elhangzott, hogy ez a protestantizmus egyfajta lelki ébredést is jelentett. Tehát amellett, hogy volt egy ilyen lelki ébredés vonulat, volt egy felülről támogatott, hogy tetszik, megszervezett, intézményesített hatalom, amely ezt a protestantizmust fent tudta tartani mind a mai napig. Tehát még ezt mondom, Skóciától Finnországig. A déli részeken ez nem következett be, tudik ott a császári hatalom bármennyire is szétforgácsolt volt ez, és az egyes uralkodók, hát ez a bizonyos cuius regio eius religio elve alapján megszabhatták az alattvalóik vallását. Nos, ezt érvényesítették, és hát különösen ugye a spanyol, a portugál spanyol, tehát ez a mediterrán térség, az itáliai térség és a délnémet térség, ez ha voltak is bizonyos kísérletek, például kevés ismert tény, hogy Felső Ausztriában, Salzburg környékén, Steyerországban, a szlovén lakta területeken, Krajna, tehát ott mindenütt az evangélikus egyház uralomra jutott. De a rendi ellenállásnak a felszámolásával, lásd ugye Fehérhegyi csata 1620, ugye Prága mellett, tehát a császári hatalom az győzelmeskedni tudott, és a legerőszakosabb eszközökkel felszámolta a már ott gyökeret vert protestantizmust, és tulajdonképpen ez mind a mai napig fennállt lényegében, és egy hasonló tragikus folyamat zajlott le Franciaországba, mert a 16. század közepén még úgy látszott, ugye Calvin idejében, hogy Franciaország is protestáns lesz, mégpedig a Zwingli Calvini genfi irányt követik, és ugye 1572, ugye a Szent Bertalan éj, és az azt követő, tehát ott a központi hatalom, ugye a IV. Henrik, ez a híres mondás, hogy Párizs megér egy misét, ő többször áttért ide meg oda, de végül is aztán katolikus uralkodóként hozott egyfajta vallásbékét Franciaországba, a katolikus vallás uralkodó vallásátételével. Tehát Franciaországban is nagyon kevesen múlott az, hogy egy protestáns ország legyen. De sajnos ott bekövetkezett a katolikus egyház, mint államegyház, a királyi hatalom a szövetkezett államegyháznak az egyértelmű egyeduralma. Én csak ezzel tudom magyarázni.
Úgy tudom, hogy neked is az őseid között vannak hugenották.
Igen, hát ez így igaz, amit Miklós mond, hogy az én őseim Ardei néven egyébként, ez az eredeti névformánk, 1572 után menekültek el Franciaországból, és Németországon át Felső Magyarországra kerültek, és hát ott telepedtek le, bányászok voltak, és hát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az én őseim Calvin óta hugenották, tehát reformátusok.
Még az lenne a kérdésem, hogy a reformátorok folytattak-e teológiai vagy bármilyen más párbeszédet az iszlám vallással, mert a török oldoltság területhez valahol indokolta volna, és hogyha igen, akkor ki tudsz emelni egy szerzőt, egy reformátort, aki sokat foglalkozott ezzel, és sok könyvet írt esetleg?
Köszönöm a kérdést, ez Luther Márton. Luther volt az, aki ezt fölismerte, és valóban írásaiban küzdött az iszlám ellen. Ez így igaz. Másról nem tudok, megmondom őszintén, de Luther egyértelműen.
Mindazoktól, akik még szerettek volna hozzászólni, elnézést kell kérnem, mert az időnk nagyon elszaladt. Ez viszont egy olyan termékenyítő előadás volt, amiből úgy látom, hogy ki fog nőni még több másik, ugyanis ahogy Ardai Lajos testvérünkkel megállapodtunk, a 16. századi, tehát az 1500-as éveknek a reformációs mozgalmai, magyarországi mozgalmairól vagy történéseiről szerettünk volna ma egy képet alkotni, és méghozzá egy rendkívül gazdag képet kaptunk erről, de valóban a cím az volt, hogy Reformáció Magyarországon, hát ennek több ébredési szakaszát láthatjuk a következő évszázadokban, láthatjuk a szomorú ellenreformációs időket is, és jó lenne foglalkozni tényleg a mai helyzettel is. Hát ezek a következő hónapok vagy éveknek a feladata lesz, most átadnám a tiszteletes úrnak.
Az Úr imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vegy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldást fennállva kérjük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten, önk áldás, békesség.